Így szól az Úr: Hallgass rám, Jákób háza, és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, és Urunk, megvalljuk, hogy egyedül te reád van szükségünk most is ebben az órában, hiszen te vagy a mi gyógyítónk, te vagy az, aki a legnagyobb mélységből is meghallod a mi kiáltó szavunkat, és van erőd és hatalmad ahhoz, hogy felemelj. Urunk, te látod, hogy ez az este hogyan talál bennünket, egyen-egyenként, hogyan szeretnénk, Urunk, te eléd most járulni teljes szívünkből, te jól ismered a sóvárgást is a lelkünkbe, és az, hogy bár a lélek kész, mennyire erőtelen és gyönge tud lenni a testünk. Urunk, kérünk téged, hogy védj bennünket körül gondviselő szereteteddel, és nyisd meg a mi szívünket, hogy teljes bizodalmunkkal tudjunk tereát tekinteni. Mert, Urunk, senki sem méltó arra, hogy a bizalmunkat neki adjuk egyedül csak te, hiszen te vagy az, aki igazat mondasz, akiben nincsen fénynek váltakozása, aki ugyanaz a szeretet maradsz, aki voltál, és te vagy az eljövendő is. Urunk, meghódol a mi lelkünk te előtted, és vágyakozunk hallani a te szavadat, azokat az igéket, amelyek most is életet tudnak nekünk ajándékozni. Jöjj el, Úr Jézus Krisztus, és töltsd be a mi szíveinket a te jelenléteddel. Küldd el a te szent lelkedet, Urunk, hogy gyógyíthassa lelkünket, gondolatainkat, testünket. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, légy itt közöttünk, Szent Háromság, Úristen, és ajándékozz meg bennünket önmagaddal, megelevenítő jelenléteddel. Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni és arról bizonyságot tenni az ő szent lelkének segítségül hívásával. A mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, a Máté evangéliumának 6. részéből, a 25-től a 34-ig terjedő versek alapján. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe se takarnak, s mennyei atyátok eltartja őket. Nem voltok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salomon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Kedves szeretett testvérek, mindenek előtt is az a mi nagy örömünk, valahányszor az Isten igéjét a kezünkbe vesszük, hogy azt úgy olvashatjuk, hogy Isten igéje hozzánk szól és nekünk szól, és hogy Istennek vigasztaló lelke az, ami megszólal, amikor az ő igéjét olvassuk vagy hallgatjuk. S éppen ezért az ember mindig bizalommal, nyitott szívvel és füllel közeledik az Isten igéje felé, hiszen tudjuk, hogy nekünk mennyei gondviselő atyánk van, aki amikor fel is tárja előttünk az ő mondani valóját, az ő országát, akkor kedves testvérek, minden egyes szava és üzenete, ami lelkünk épülésére, javunkra akar szolgálni. Ebben a világban sajnos a bűn az Úr, legalábbis látszólag a testi világ ezt a dominanciát mutatja, bár mi nagyon jól tudjuk, hogy felülről minden másképpen látszik, mégpedig valóságosan, hiszen az angyali karok pedig azt éneklik, hogy Isten az uraknak ura és királyoknak királya, és hogy telbe van a föld az ő dicsőségével. És ez egy csodálatos dolog, hogy mennyire jó nekünk a mindennapokba egy másik perspektívát is bevonni, egy másik szemszöget, egy más megközelítést. Mert amikor az ember csak a saját maga véleményét és meglátását látja és hallja, vagy csak embereknek a gondolatait halljuk és olvassuk, fogadjuk be, akkor kedves testvérek, az emberi élet nagyon egysíkúvá tud lenni. Érdekes dolog, hogy a teremtés történetét, amikor az ember elolvassa, akkor abban annyi öröm van, abban élet van. A teremtés története arról szól, hogy Isten az ő szeretetéből, örömből megformálta, megteremtette ezt a látható világot. És nem akármilyen világot teremtett, mert Isten minősíti, hogy ő, így mondjam, ő az ellenőre. Ő a minőség biztosítója ennek a teremtett világnak, hiszen ki is mondja azonnal a megteremtett dolgokról, hogy íme jó, igen jó. És ez a héber szöveg alapján azt jelenti, hogy működő képes, a célnak megfelel. Tehát Isten, aminek azt megteremtette, azt a funkciót be fogja tölteni. És hogy miért is mondom ezt? Mert hogy a teremtett világban, amit Isten megalkotott, ami jó és célszerű, kedves testvérek, abban nem volt benne a halál, nem volt benne a betegség. Egy szóval nem volt benne a létbizonytalanság. Ádám és Éva teljes bizonyossággal tudta, hogy Isten az Úr. Tudta, hogy megjelenik az Éden kertjében. És szinte gyönyörűséggel írja le a Szentíró ezeket a pillanatokat, amikor Isten közeledett az emberpár felé, mint valami tavaszi fuvallat, langyos szellő, ami simogatja az ember bőrét, ami rendkívül kellemes. Olyan volt az ember számára az Isten közeledése, a jövetele. És kedves testvérek, a bűnesetet követően minden összeroppant, minden megváltozott, minden gát átszakadt, és mindent elborított a halál, és mindent elborított a létfélelem és a kétség. És hát azért mondom mindezeket, mert amikor az Úr Jézus arról tanít, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hát hogy ne aggódnánk? Te a bűnös világban hogy lehet nem aggódni az életünkért? Sokan ezt így gondolják, hiszen amikor az ember már túl van életének a delén, és megpróbál visszatekinteni a megtett útra, hogy vajon volt-e értelme a létezésemnek, és minél több mindent tapasztalunk, minél több embert látunk elmenni a mindenélők útján, annál inkább rögzül a halál tudatunkba és a mindennapi életünkbe, nem tudom, mikor jövök én. Míg a fiatal években ez a gondolat úgy távol áll az ember mindennapjaitól, hiszen annyira természetes az élet, a pezsgés, a lüktetés, a napsütés, az embernek az élete dele után egyre több a ború, egyre több a kétség, egyre több a próbatétel, és kedves testvérek, magától szinte belép a mindennapjainkba az az aggodalom, az az emberi állapot, amelybe gyakorlatilag minden ember él addig, amíg a gondviselő Istent Jézus Krisztus által meg nem ismeri és bizalmát csak ő belé nem veti. Ez az a nagy forduló pontja az ember életének, amikor az aggodalmaskodó, a halál völgyében élő ember egyszeribe csak megtalálja az életre vezető utat. Megtalálja azt a gondviselő Istent, akit elveszített az Éden kertjébe. És hogy milyen a gondviselő Isten, kedves testvérek, ezt sem érthetjük meg másképpen. Egyedül csak az Úr Jézus keresztjéből és az ő feltámadásából. És ezt azért mondom, mert az Atya tudja, hogy mire van szükségünk. Az Úr Jézus ezt helyezi az Isten gondviseléséről szóló tanításának a középpontjába. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És ez az, amit mi minden nap meg szeretnénk kérdőjelezni. Biztos tudja? Még egyszer elmondom neki, mit szeretnék. És aztán a hívő élet is egyfajta követelődző életté kezd válni az ima életterén is, mert biztos meghallgatta, az én imámat nem hallgatja meg az Isten. Még egyszer elmondom. És aztán azt hiszük, hogy nagyot hall az Isten, és azt hiszük, hogy értelmi képességei is megkoptak az idők folyamán, úgyhogy mennyire örök az ember. Abszolút nem változik semmi generációról generációra. Ugyanazokkal a problémákkal kell, hogy megküzdjön az ember. Ézsaiás próféta könyvében halljuk, hogy meglankadt az Úr karja, megerőtlenedett. Bizonyára azért nem segít rajtunk, vagy elfeledkezett rólam az Úr. Mennyi kétség, mennyi kételj. Kedves testvérek, ez morzsolódás, ez az emberi élet morzsolódása, ami nap-napot követve ugyanazt a szürke monotóniát hozza magával, és mindez akkor törik meg, amikor a mi mennyei atyánk, mivel tudja, hogy mire és kire van szükségünk, elküldte az Úr Jézust a paradicsomon kívülre, a halál völgyébe, ahová az embert száműzte. Nem kivételezik, oda küldi, ahol mi vagyunk, mert tudja, hogy nekünk szükségünk van a szabadítóra, a megváltóra, az Immanuelre, mert addig nincsen az embernek békessége, míg meg nem tapasztaljuk, hogy velünk van az Isten. És higgyük el, hogy ez így van. Lehet őt tagadni, lehet gúnyolni, lehet retusálni, mindent el lehet vele követni. Bibliákat is lehetett égetni, a történelem ezt hirdeti. Mennyi mindent megtett az emberiség Isten ellen, az élő igéje ellen. És Isten mindent az ő országának javára és dicsőségére fordított. Mert hogy ő gondviselő Isten. A Heidelbergi K.T. 27. és 28. kérdés felelete ezeket így vizsgálja, és jó ezt nekünk tudni. Mi az isteni gondviselés? Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, amelyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt, mint egy kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenül, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jön. És aztán felteszi a kérdést, hogy mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének az ismerete. Hogy a kedvünk ellenére való dolgokba türelmesek, a boldogságban háládatosak, jövendő dolgainkra nézve pedig, ami hűséges Istenünkben és Atyánkba, jó reménységünk legyen afelől, hogy semmi sem szakíthat el minket az ő szerelmétől, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat. Az Úr Jézus is mond ehhez hasonlót, nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. És a becsvágyú ember, a vakmerő ember, a felnőtt ember, aki Isten nélkül is teljesnek érzi magát, nagyon sokszor addig, míg ereje teljébe van, addig úgy gondolja, hogy bármit megtehet. És aztán, amikor elillanak az esztendők, akkor sokszor a halál félelem között, vagy beteg ágyon jut eszébe, és mondja ki, talán észrevétlenül, ja Istenem, gondviselő jó atyám vagy, ó én, édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem, hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Mennyire jól fogalmazza meg az ének vers írója azt a vágyat, azt a hitvallást, ami az Isten szerető embernek a lelke békességét adja vissza, benned élni, tőled üdvösséget remélni, hogy ez a törékeny élet végső fokon a te kezedbe van, atyám. A zsoltáros is arról beszél, hogy kezedre bízom az én lelkemet. És gyönyörűen folytatja, hogy ha testem vagy szívem szerte foszlik is, lelkemnek kősziklája, és örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Nincs tehát nagyobb félelme, és a félelmeinknek indító rugója, mint a létfélelem. Ettől fél a gazdag, éppen ezért halmozza a vagyonát, és retteg attól, hogy nehogy csődbe menjen. És ugyanez a létfélelem az, ami a szegénynek a mindennapjait meghatározza, az aggodalmaskodástól vezérelve, hogy Uram, hogy lesz ma, hogy lesz holnap? Miből fogunk megélni? A palesztínai ember eléggé törékeny gazdasági környezetbe élte a mindennapjait, és nem véletlen, hogy maga a törvény is utal arra, hogy ha a felső ruháját valakinek elvették, akkor estére azt vissza kell szolgáltatni, mert éjszaka gyenge fagyok voltak, és ne érje kár azt, akitől a felső ruháját elvették, akár bírósági eljárás keretében is. Vagyis minden napi gondokkal küzdött a palesztin átlag ember. Gondot jelentett neki a mindennapi élelem, gondoljunk csak az 5000 és a 4000 ember megvendégelésére. Mekkora nagy gond, hogy honnan vegyünk annyi kenyeret, és honnan vegyünk annyi halat. És ez a szegények eledele volt, kedves testvérek. Nem luxus cikkekről beszél az Úr Jézus. A mi atyánkban sem olyan dolgoknak a kérését adja elénk, ami valami egészen nagy terített asztalokig repítenék a fantáziánkat, hanem azt mondja, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. Egy kedves testvér egyszer azt mondta, hogy nem kalácsról beszélt, mindennapi kenyérről. S mennyire igaz, elég a kenyér, amit ad az asztalunkra? Nem volt elég a pusztai vándorlás népének se, gondoljunk csak a mannára és a fűrjekre. Isten megmondta, hogy aznapra adja az eledelt, de ők gyűjtögettek, és aztán rájuk romlott. És még csak el se szégyelték magukat. Mi az aggodalmaskodásnak a mozgató rugója? Hát a bizalmatlanság. És azt mondja az Úr Jézus erre, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, mit tegyetek, mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, nem többe az élet. És itt arra utal az Úr Jézus, hogy az életért egyikünk sem tett semmit, megkaptuk. Ez a legnagyobb ajándék, ebbe a látható világba az élet. És ha nem tudok érte tenni, és meghosszabbítani sem tudom az aggodalmaskodásommal, még egy arasznyival sem, még egy másodperccel sem az életemet, akkor miért aggódom ennél jóval kisebb dolgok után, ami az életet, a testet öltözteti és táplálja? És hogyha Isten ezt a nagy dolgot mégis megáldja, az életemet, miért vagyok olyan bizalmatlan az apróbb, cseprőbb dolgokba? Hát, kedves testvérek, régen a Martin telepi gyülekezetnek a lelki pásztora, Isten nyugosztalja, ő mondta az egyik prédikációjában, hogy olyan az élet, mint egy csodálatos és drága bunddal. Nem mindenkinek adatott meg, szegényebb időszakokban sem, és nekünk mégis van, Isten megáld vele, és te a gombokért aggódsz, hiszen a kabát már a tiéd, Isten rád adta, és te a gombokért aggódsz, hogy elég-e, hogy jó-e, hogy kitart-e. Tehát az Úr Jézus érzékelteti velünk, hogy az aggodalmaskodás a pogányoknak a mindennapi velejárója, hivatkozik rá az Úr, hogy ezt a pogányok teszik, akiknek nincsen élő Istenük, vagyis akiknek olyan Istenük van, aki nem tudja, hogy nekik mire van szükségük. Ezért ez a központi gondolata Jézusnak. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És akár az Új, akár az Új Szövetséget szemléljük, gondolhatjuk, hogy vajon ha Isten gondviseléséről van szó, és az ő szeretetéről, akkor Jobbnak miért kellett által menni azon a sok próbatételen? Olvassuk a Szentírásból, Jobb könyvéből, hogy Isten félő ember volt. Az Úrral együtt járt, követte az ő rendeléseit, megtartotta törvényét. És akkor miért kellett elveszítenie a vagyonát? Miért kellett elveszítenie a gyermekeit? És azért valljuk be, hogy miért kellett, hogy ilyen három jó barátot kapjon, aki állandóan masszírozta a lelkét, és bűntudatot akart kelteni benne, ahelyett, hogy imádkoztak volna vele, és érte. És aztán ráadásul még kapott egy jóra való feleséget is, aki arra buzdította, hogy tagadd meg az Urat, és hallj meg. Kedves testvérek, minden arra mutat, hogy Jobb el fog veszni, ilyen barátok között, ilyen házastárs mellett, és ekkora veszteségekkel megterhelten. És ki az Úr Jobb életének, történetének eseményei között? Az élő Isten, akinek van hatalma Jobbot megőrizni a próbatételekben, van hatalma lelkét megtartani, mert nem adja át a gonosznak, s végtelen nagy örömhír a számunkra, hogy Jobbot megajándékozza gazdagsággal, családdal, egészséggel, mert Isten kezében volt elrejtve Jobb sorsa. Kedves testvérem, ahogy a tiéd nem ott van elrejtve, és hogyha mi ezt teljes hittel el tudjuk fogadni, hogy Uram, életemnek ideje és egész valóm a te kezedben van, akkor higgyük el, hogy Isten vezetni fog bennünket, ígéje és szent lelke által, és elhozza az életünkben mindennek a rendelt idejét, ahogyan hallottuk a hitvallásból is, rendelt ideje van a szegénységnek, a gazdagságnak, a betegségnek, az egészségnek, a születésnek és a meghalásnak. De minden eseményünk közepette Isten őriz és oltalmazó szeretetében tart meg bennünket, mert mindeközben tudja, hogy mire van szükségünk. Kedves testvérek, ezt nem mindenki tudja, hiszen jól tudjuk, hogy vannak olyan áldott életű szülők, akik elég, hogyha gyermekükre ránéznek, és az életkortól függetlenül tudják, hogy mi van a gyermeküknek a lelkébe, hogy terheket hordoz, vagy öröm érte-e, és mennyire tudják azt, hogy mire van szükségük. Hát akkor a mi mennyei atyánk, hogy ne tudná, kedves testvérek. Én sose felejtem el, és mindig el is mondom, hogy annak idején, amikor a kistokai templomot tataroztuk, és a tetőzetet kellett újjá varázsolni, jégverésnek köszönhetően két ízben is meg kellett, hogy ezzel birkózzunk, ezzel a kihívással. És az egyik alkalommal, hát mivel nem volt mit veszíteni, egy megfelelő helyre küldtem egy levelet, egy minisztériumba, és hát imádkoztunk azért, hogy pályázatok voltak beadva, kérelmek, minden más egyéb, számtalan hely irányba, hogy az Úr áldja meg, hogy ebből legyen valami. Többletkiadások keletkeztek, pontosan 1 millió forint. Ez azért nem egy kevés dolog. És hát én ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezért könyörögtem. És az volt aznap az ige, emlékszem, amikor a postás hozta a nagy csomagot, a levelet, hogy tudja, ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Természetesen előtte való éjszakát átimádkoztam, és nyilvánvaló, hogy volt bennem szorongás és aggodalom, hogy Uram, hogy miből fogjuk ezt a hiányzó összeget még előteremteni, hiszen ez egy nagy összeg, számomra legalábbis az volt, ma is az. És kedves testvérek, ez az ige megvigasztalt, tudja a ti mennyei atyátok, személyes életünkbe, családi életünkbe, gyülekezeti életünkbe, a népek életébe, tudja, hogy mire van szükségünk. Mit tetszene gondolni, mennyi pénzt kaptunk? Félére pontosan 1 millió forintot. Hát nem tudta? Tudta. És számtalan eseményt tudnék még elmondani, akár a tanulmányaim folyamatában, amikor már fizetős rendszerben tanultam a mentálhigiénét Budapesten, és volt olyan fél év, amikor szűkösen jött össze az a tandíj összeg, amit ki kellett, hogy fizessek, és éppen akkor terjesztettek fel jó tanulmányi előmenetel miatt tandíj kiegészítésre. Hát nem tudta, tudta, és mind a mai napig tudja, hogy mire van szükségünk. Nem szabad, hogy bizalmatlanok legyünk. Az csak azok teszik, azok táplálnak ilyet a lelkükbe, akiknek nincs élő Istenük. Éppen ezért az egész Szentíráson átvonul ez a gyönyörű bizonyságtétel, Mózes első könyve 48. részében olvassuk, amikor Jákob megáldja Józsefet, Efraimot, Manassét, és így áldja meg Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Ízsák, Isten, aki pásztorom, gondviselőm, mióta csak vagyok, mind a mai napig. Ez volt Jákobnak a legdrágább öröksége, amit át tudott adni az övéinek, hogy Isten előttem járt, a pásztorom volt, a gondviselőm volt. Ne aggódjatok sohasem, akkor sem, hogyha szűkös az élet, akkor sem, hogyha bánatban vagytok, akkor sem, hogyha veszteség ér titeket, hiszen József hogyan is szólott a testvéreihez? Amit ti gonoszra terveztetek ellenem, azt Isten jóra fordította. Ezt jelenti az Isten gondviselő jelenléte az életünkben, és Isten mindenkinek az életében jelen van, függetlenül attól, hogy én hitvallást teszek-e róla, hiszek-e ő benne, vagy megtagadom, mert Isten az ő egyetemes szeretetét kitölti minden testre, de arról hallunk, hogy még a növény és az állatvilágra is. Ezért az Úr Jézus nagyon kedves példaként hozza be az ottani mindennapi életnek a velejáróit, és azt mondja a verebekre, hogy hát igazán nem tudnak semmit se tenni az ő életükért, nem tudnak megdolgozni a napi eledelért, Isten mégis tartja őket. És aztán beszél a csodálatos virágokról, és azt mondja, hogy nézzétek a mezők liliomait. Hát kedves testvérek, a növények nem túl hosszú életűek. Az évelő növények is nagyon szépek, de a rózsatövek, tudnánk példát hozni az itteni éghajlattal kapcsolatban is, de hát a virágzásuk mennyire rövid ideig tart, és arra a rövid időre is Isten milyen gyönyörű ruhát ad nekik, és milyen káprázatos illatot. Azt mondja az Úr Jézus, hát akkor ti rólatok, akik a teremtésnek vagytok, az áldásainak a hordozói, ti rólatok feledkezne el az Isten, és hozzá is teszi, kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok. És ennek van egy gyógyszere, kedves testvérek, amit az Úr Jézus elénk ad. Keressétek először az ő országát és igazságát. És miközben az ember Isten keresővé válik, egyre több olyan kincsre, igére találunk rá, ami az Istenbe vetett bizodalmunkat erősíti és megáldja. És ez egy ilyen körforgás. Azzal kezdődik, hogy bizalmamat Istenbe vetem, és Isten megajándékoz, és ez megerősít. Jön egy másik dolog az életembe, a bizalmamat belévetem, megerősít, és megerősödik a hitem. És kedves testvérek, ennek ellenére mégis vannak mélységeink, és mégis az egyik evangélizátor azt mondja, hogy olyan a hitünk, mint a gáz rózsa lángja, hogy változik az intenzitás, változik a szín, hol pislákol, hol lángol. Hát ilyen az ember, és Isten mégis hűséges, és odaadja az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, mert tudja, hogy ő rá van szükségünk. Jézus Krisztus életében is látszólag a golgotai keresztfán a gonosz győz, győz a főpapoknak az igazsága, úgy tűnik, mert hiszen keresztfára szegezik az Úr Jézust. Úgy tűnik, hogy a vádak is talán célba érnek, mert hiszen az van feliratozva, hogy a zsidó királya. Bár tudjuk, hogy a papi nemesség ezt tiltotta, tiltakozott ez ellen, mert azt mondták, hogy nekünk császárunk van, nem pedig királyunk. Mégis, kedves testvérek, bár a halál győzedelmeskedni látszott a golgotai keresztfán nagy pénteken, mégis Jézus feltámadásába Isten gondviselő szeretete hirdeti, hogy nem hagyta, hogy az ő egyetlen egye rothadást lásson, hanem előhozta a juhoknak nagy pásztorát, aki az első szülött a halottak közül. És János apostol a jelenések könyvében így köszönti a gyülekezeteket: kegyelem néktek attól, aki van, aki volt, aki eljövendő, a hű tanútól, Jézus Krisztustól, aki tanúsítja, hogy Isten nem feledkezik el, nem késik, nem siet, időben érkezik hozzánk is. Éppen ezért mondja az Úr Jézus: ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Hát mi is az aggodalom? Hogyha megnézzük a szónak az etimológiai értelmét, jelentését, azt jelenti, hogy tartó szorongás, a jövő bizonytalansága miatt folyamatos lelki gyötrődés, félelem és rágódás, egy fenyegető veszély, probléma, vagy megoldhatatlan helyzet miatt. Ugye mennyire ismerős? Szorongás, aggodalom, gyötrődés. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelv is a Bibliában két szót is használ az aggodalom kifejezésére, az egyik a héber cárar szó, ami valaki vagy valamit fizikai értelembe való megkötözésére, korlátozására utal. És így fordítják, hogy beköt, befed, szűk, vagyis szorult helyzetben van. Az élete most szorult helyzetbe került, aggódni kezdett. Az Új Szövetség is ismeri ezt a fogalmat, mert az ember örök. De jó lenne az elfeledett, Istennel való együttlétnek a hiányállapotából az új emberünknek, de jó lenne megújulni. Ebbe az új esztendőbe, de jó lenne új emberként Istenre teljes szívből rátalálni, ő belé fektetni minden bizodalmunkat, s minden nap, mikor imádkozunk, kimondani: Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Legyen meg a te akaratod. Ez a teljes bizalom. Eljutni odáig, hogy Uram, mindent leteszek a te drága két kezedbe, mert tudom, hogy ott jó helyen van. Isten így áldjon meg bennünket gondjaink között, reménységeink között, így áldja meg ezt az új esztendőt, áldja meg családjainkat élő hittel és személyes ima életünket is, hogy megláthassuk, boldog az az ember, aki az Úrba veti bizodalmát. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy te nem csak minden tudó mennyei édesatyánk vagy, hanem hálát adunk azért, hogy az Úr Jézusban egészen közel kerülsz hozzánk, hiszen ő benne is, ő általa tudod, mit jelent az emberi lét, s magasztalunk, Urunk, az Úr Jézusnak, azért a földi létéért, életéért, amit itt élt közöttünk, és tudjuk, hogy ma is itt van közöttünk, hogy tudja, ami mennyei atyánk, hogy mire van szükségünk. Magasztalunk téged is, Szentlélek Úristen, aki kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögsz érettünk a mennyei atya előtt. Köszönjük, Szentlélek, hogy te vagy az, aki elmondod, aki közvetíted az atya felé mindazt a szükség állapotot, azt a megterhelt állapotot, amit ez a földi lét jelent a halandó embernek. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy ez a tudás, amit te megszerzel rólunk, hogy milyen szükségben vagyunk, Urunk, ez téged szeretetre indít, szabadításra, gondviselésre, megújításra. Hálát adunk azért, hogy ezen az estén is a te gondviselő szeretetedet hallhattuk, és köszönjük, hogy erősített bennünk a mi hitünket, ami te tőled jön ajándéképpen. Mert, Urunk, szükségünk van ez esztendő kezdetén arra, hogy a bizalmunkat, a jövendőnket, minden napunkat, percünket a te kezedbe tudjuk letenni, és rád tudjuk bízni. Kérünk hát, Úr Jézus, hogy te légy a valóság számunkra, hogy miközben az Isten országát és annak igazságát, valóságát keressük, Úr Jézus, benne találhatjuk meg azt a legteljesebben. Kérünk, hogy légy utunk, amelyen haladhatunk, légy a valóság, amelyben élhetünk, és kérünk, hogy benned és általad hadd áradhasson belénk az az élet, az az el nem múló, amely tud adni számunkra békességet és el nem múló örömöt, amit senki el nem vehet tőlünk. Engedd meg, édesatyánk, hogy ezzel a bizalommal és ezzel a megbékélt élettel tudjunk világítani abba az aggodalmaskodó, szorongó világba, amely bizalmatlan, és amely még nem találta meg élő Istenét. Kérünk, Úr Jézus, hogy hallgass meg könyörgéseinket, amikor eléd hozzuk nem csak a mi személyes életünket és családunk életét, hanem szeretnénk könyörögni gyülekezetünkért, esedezünk, Urunk, betegeinkért, hogy légy gyógyítójuk, te eléd hozzuk, Urunk, a gyászba megtört szíveket, és, Urunk, hadd könyörögjünk most ezen az estén is Tőkétki Ilonáért, az ő gyászában kérünk, Urunk, hogy légy vele, mint ahogy könyörgünk a gyászoló családért is, aki az elmúlt napon állt meg itt a templomba, drága szeretétől búcsúzva. Ó, Úr Jézus, neked van erőd és hatalmad betölteni az elárvult, gyászoló életeket. Kérünk, Urunk, hogy gondviselő szereteteddel vedd oltalmadba a haldoklókat, a harcolókat, akik most lépnek majd át ez élet küszöbén, a számunkra még nem látható életbe. Kérünk, Úr Jézus, hogy te tartsd őket két kezedbe, és hadd tapasztalhassuk meg ebbe a földi létbe, Urunk, hogy te vagy a megváltó, a szabadító, az üdvözítő. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.